Akkor megkérdezi, hogy és heti hányszor kell tornázni, és végig kell tornázni azt a videót, amit küldtél, vagy mindent meg kell csinálni, az neki nem fér bele. Tehát, hogy meg kell találni. Én azt szoktam mondani, hogy minden nap kell tenni, érte? Hogyha most neked napi 20 perced van rá, akkor 20 percet tornázzál, de mindig egy picivel többet kell tenni, érte, hogy a tartása javuljon, vagy az esetleges sérülése javuljon.
Üdvözlök minden nézőt és hallgatót a Biotakusa podcastjében. Az én nevem Molnár Andi, és a mai podcastben számos olyan témát fogunk boncolgatni, ami a hobbi sportolókat érinti. Kifejezetten nem a versenysportolók sérüléseiről fogunk beszélgetni, hanem olyanokról, amelyet a hétköznapi egyének szenvedhetnek el, akár sportolás közben, vagy fizikai munkavégzés közben. A mai podcast vendégei között üdvözölhetem dr. Koroknai Andrást, a Koroknai Medical Mozgásszervi Centrum orvosigazgatóját, és az Izületi Talk podcast szakmai vezetőjét.
Köszönöm szépen, sziasztok, üdvözlök én is mindenkit.
Nagy Dórát, aki a Biotakusa oktatási és sportszakmai vezetője, személyedző, funkcionális edző és rehabilitációs edző. Szia Dóri!
Sziasztok!
És nem utolsó sorban köszöntöm Pajk Melittát, gyógytornászt, manuálterapeutát, humán kineziológust, akit ugye jól ismerhetünk már a Szakértő Válaszol oldalról és a Biotakusa YouTube csatornájáról számos videóból. Sziasztok, köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást, és ma a hobbi sportolók sérüléseiről fogunk beszélni az első részben, kifejezetten erről. Dóri, mesélj nekünk egy kicsit, azért számos olyan sportolóval, hobbi sportolóval találkozol az edzőteremben, akikkel úgy vagy kapcsolatban, hogy csak úgy hozzád fordulnak bizonyos kérdésekkel, hogy itt fáj, ott fáj.
Igen, én egyébként rehabilitációs edzőként is dolgozom, és azt hiszem, hogy én vagyok a legközelebb az emberekhez, akit így meg is keresnek, mert ugye egy gyógytornász vagy egy orvost már bonyolult a felkeresni, ugye idő és energia, úgyhogy sokan tőlem várják a diagnosztizálást.
De és te ebben... küldöd esetleg a szakértőhöz?
Igen, igen, én ezt tudom megtenni igazából, hogy összekötöm a megfelelő emberekkel azokat, akik hozzám jönnek a sérüléseikkel, illetve nyilván vannak olyan esetleg testtartás problémák, amikkel találkozom, amiken esetleg én is tudok segíteni, illetve javasolni tudok gyakorlatokat, amiket el tudnak végezni, amik enyhíthetik a panaszaikat.
Általában milyen panaszokkal találkozol? Tehát mi az, ami igazán gyakori sportsérülés?
Azoknál, akik nem komolyan sportolnak, tehát nem versenyszerűen sportolnak, ott azért sokkal inkább jellemző a testtartásból adódó panasz, tehát például derékfájás, hátfájás és hasonlók. Akik is sportolgatnak, esetleg túlerőltetik magukat, vagy hirtelen vágnak bele a sportolásba, vagy jellemző, hogy nem igazán melegítenek például be, és akkor egy idő után kialakulnak a panaszok. Ott a leggyakoribb azt hiszem, hogy a váll meg a tért fájás, amivel én találkozom.
Mikor érdemes orvoshoz fordulni, és most én hozzád fordulok, mint doktorhoz, hogyan lehet egyrészt megelőzni, hogy ne kelljen olyan sűrűn orvoshoz menni, de mi az a pont, amikor már tényleg ajánlott?
Minden sportolás előtt azért alapvetően nagyon fontos az, hogy rendesen bemelegítsünk. Most az, hogy mikor érdemes orvoshoz fordulni, ez elég nehéz válaszolni. Alapvetően mindenkinek azért a egyéni tűrőképessége az, ami bejelez, hogy most azért már egy kicsit komolyabb a probléma.
Mert van, hogy úgy fájogat, ugye?
Hát igen, én azt azért egyből azért véleményem szerint nem kell egyből orvoshoz menni. Mondjuk attól függ, mekkora a fájdalomnak a mértéke, de azért nagyjából egy héten belül, ami nem múlik el, érdemes azért szakemberhez fordulni. De egyébként, hogyha valaki sportol és van vezetett segítsége, én úgy gondolom, hogy ez a vezetett segítség azért fel tudja mérni azt, hogy mikor van arra szükség, hogy elküldje orvoshoz a sérülés szenvedőt.
Hogy egyáltalán ne legyen túl késő ehhez.
Igen.
Jön a tél, és jönnek a téli sportok. Mit tapasztaltok, hogy milyen felkészülés kellene ehhez, vagy milyen sérülések érhetik az embereket? Egyébként minden egész év folyamán, minden évszaknak megvan ugye a maga sérülése, de hogy kifejezetten a tél közelettével mire figyelhetünk egy sérülés megelőzése tekintetében?
Szerintem nagyon fontos, hogy hát a tél az egy idén sportnak van kitéve, tehát hogy nem tudunk egészében rágyakorolni. És nagyon sokan ilyenkor csak belecsapnak a sportolásba, és lefoglalnak egy szállást, elmennek síelni, snowboardozni, stb., és nincs meg a megfelelő felkészülés rá. Eleve kicsit sportspecifikusan is fel kéne készülni rá, akár egy bemelegítés, rávezető, instabil gyakorlatokat végezni, hogy ne legyen kitéve az ízülete a sérülésnek, az állóképességet is javítani kéne, illetve hát maga az egész éves felkészülésnek is ott kéne lenni a háttérben, ami nagyon sokszor elmarad, mert tényleg idén sportokat folytatnak legtöbbször így az emberek.
Milyen sérülések érhetik ilyenkor az egyéneket, hogyha nem tartják be azt a protokollt, hogy egész évben már arra készül, vagy jól bemelegít?
Igen, én is azt látom azért, hogy telente azért teljesen más jellegű sérüléseket szenvednek azok súlyosság vonatkozásában, akik mondjuk egész évben valamilyen sportot tűztek, vagy teljesen mást, aki éppen az íróasztal mögül kiugrik síelni. De télen a sérülések általában azért mondjuk a térdés a váll az, ami elég gyakori sérüléstípus, de hát alapvetően minden ízület, illetve csont tud azért sérülni, de a térdés a váll az, ami döntően szokott.
Egy rehabilitációs edző mit tud ezzel, hogyan tud segíteni, mit tud ezzel kezdeni?
Hát alapvetően ugye én a felkészülésben tudok segíteni, tehát abban, amit Meli is említett, hogy egész évben fejlesztük a koordinációt, az erőszintünket, az állóképességünket, illetve én, ha egy sérülés megtörténik, én a legvégén kapcsolódom be, tehát miután mondjuk megtörtént egy műtét esetleg, utána a gyógytornász foglalkozott a sérült, és akkor utána jön a rehabilitációs szakember, aki visszahelyezi mozgásba az adott ízületet, tehát hogy így funkcionálisan is megerősödjön. De én még mindig azt mondom, hogy a legjobb a megelőzés, és inkább készüljünk fel rendesen arra a téli sportra, és edzünk egész évben megfelelően.
Mit gondoltok, kiben bíznak a hobbi sportolók? Inkább egy gyógytornászban, egy edzőben, vagy akár az orvosukban, hogyha van egyáltalán választott
vagy az internetben.
Vagy az internetben.
Szerintem ez vicces, mert így van egy lépcsőfok. Tehát, hogy az első, hogyha lesérül, vagy fáj valami, a Google nagy istene. Ő lesz az első, akit megkeresnek. Utána jön a barát, ismerős, mindenki. Utána elmegy masszíroztatni, ami nem biztos, hogy egy gyógymasszőr lesz, hanem csak egy sima svéd masszőrhöz is, ahol megemlíti, hogy lehet, hogy ott fáj, és itt fontos szerintem az, hogy teamben kell dolgoznunk, és mindig mindenki legyen a képességének tudatába, tehát hogy mi a kompetencia határunk. Tehát, hogy a masszőrnek, hogyha azt látja, akkor tovább kell küldeni egy edzőhöz. Az edző, ha foglalkozik vele, de látja, hogy nem az ő kompetencia határán belül, akkor tovább küldi hozzá, és én is tovább küldöm az orvoshoz. Tehát, hogy ez egy ilyen körforgás, és általában ez így is szokott megtörténni, hogy így lépegetnek az emberek, és keresik fel a különböző szakembereket.
És azt gondolod, hogy szoros kommunikációban vannak ezek a területek amúgy?
Szerintem szakember válogatja.
Mert ez a podcast mondjuk pont erre jó, hogy a szakembereket összehozza.
Én elmondhatom, hogy szerencsém van, mert tényleg olyan szakemberekkel vagyok körbevéve, akiket nyugodtan én is tovább tudok küldeni, vagy hozzám is bátran küldhetnek emberek.
Én megmondom őszintén, hogy én a nagymamámtól hallottam arról, hogy reumatológia, tehát hogy az olyan időseknek tűnő betegség, de egy picit nyissuk ki, hogy mikor kell reumatológushoz fordulnunk.
Hát lényegében a reumatológia az konzervatív ortopédia, tehát amit azért nem kell megoperálni, és mozgásszervi jellegű fájdalom azzal, ami mind foglalkozunk, tehát nem csak az ízületi gyulladásokkal, nem csak az idősebb kori kopásokkal, hanem alapvetően a sportsérülésekkel is bizonyos szempontból foglalkozik egy reumatológus. Tehát amit nem kell megoperálni, azzal foglalkozik a reumatológus. Természetesen a mozgásszervi szempontból mondom.
És ezt a tévhitet hogyan lehet lerombolni, hogy az orvos úgyis azt fogja mondani, hogy pihentessük?
Hát el kell menni az orvoshoz, és akkor ki kell próbálni, hogy ez az orvos mit mond. Én például az este 99,99%-ában nem mondom azt, hogy pihenjen. Tehát akármilyen sérülés van, hát nyilván, hogyha egy tört végtag van, akkor nem ott a két tört vég mozgását befolyásoló izmokat, de alapvetően a környező izmokat is lehet mozgatni. Tehát nem, szerintem már orvos, aki ilyen sérülésekkel foglalkozik, nagyon kevés, aki azt mondja, hogy pihentesse. Hogyha azt mondja, hogy pihentesse, már úgy globálisan, akkor azt azért megfelelő kritikával kell fogadni.
És ugye egy hobbi sportoló, aki nem tudom, nem feltétlenül gyerekkorától edz, vagy nem versenysportolóból váltott vissza csak olyan szabadidős sportolóvá, hanem mondjuk életmódváltás után kezdett bele nagy elánnal, ő fél például pihentetni, mert aztán elveszíti az izmát, vagy ugye visszaesik abba az életmódváltás előtti szakaszba, tehát tele van félelemmel. Hogyan tudjuk megnyugtatni, Dóri?
Hát ez egy nagyon nehéz kérdés, mert nagyon nehéz, én is voltam ilyen helyzetben egyébként, tehát nehéz ilyenkor azt mondani, hogy vegyünk vissza ebből. Azt gondolom, hogy észérvekkel el kell magyarázni, hogy ugye hogyan működünk, hogy tiszteljük a testünk jelzéseit, hogy odafigyeljünk magunkra, hogy mi történik mondjuk a sérülésnél, mi történik a szövetekkel, hogy azok hogyan regenerálódnak, de én mindig erre szoktam appellálni, hogy elmagyarázom, és ha megérti, akkor tudja, hogy lassabban kell visszaállni, hogy fokozatosan kezdjünk el újra terhelni, és legtöbb esetben működik azokkal, akikkel én együtt dolgozom, de akik például szakértőválaszolba írnak be, ott ez gyakori probléma, hogy újra sérülnek, hogy még jobban fáj, vagy máshol kezd el fájni, mert ugye átterhel valahova, és ezzel így nehéz dolgozni. Viszont van egy pszichológus szakértőnk, őt is szoktam ajánlani, mert ilyenkor ő is sokat segíthet, főleg ha valaki mondjuk egy ilyen fogyási folyamatban van például, ahol ugye időtényezők is vannak, és nem akarja a mozgáshiány miatt visszaszedni a leadott súlyt. Tehát ilyenkor azért szoktuk a pszichológus szakértőt is ajánlani.
A gyógytornát meg nagyon sokszor általában olyan kategóriába helyezik, hogy jaj, ez semmiség, nem csináltam semmit, de mégis időpontra oda megyek, belefektetem az energiát, és olyan, nesze semmi fog meg jól, mert nem izzadtam le.
Igen, a gyógytornát azt nagyon sokan félre definiálják. Igen. Azt hiszik, hogy nénik bácsiknak a tornája, egy kis átmozgatás, kis karemelgetés. De
31 csoportban.
31 csoportban, igen. Én személy szerint magán tornákat tartok, tehát hogy eleve fontos, hogy személyre szabottan tartom mindig a terápiát, és az első 5 perc után már izzadnak, és mondják, hogy ez egy gyógytorna, és tényleg csak megfeszítjük, elengedjük, és amikor koncentráltan rá dolgozunk azokra a területekre, akkor rájönnek, hogy azért ez nem csak egy kis himi-humi torna, amit az óvodában csináltunk, hanem komoly háttere van az egésznek. Nekem az a tapasztalatom, hogy egyébként a COVID óta, hogyha mondhatom ezt, egy kicsit edukáltabbak ebből a szempontból az emberek. Sok fiatal megkeres már prevenció céllal is, hogy azt érzi, hogy nem jól ül, vagy hogy pont életmódváltás előtt van, és hogy előtte nézzük át, hogy egyébként milyen a testtartása, van-e valamilyen mozgásszervű panasza.
Egyáltalán milyen sportot választhat.
Milyen sportot választhat, hogy ezt átbeszéljük. Tehát, hogy nekem egy pozitív fellendülés van most, amit én itt tapasztaltam így a paciensek körében, hogy tényleg akarnak tenni érte, és hogy már a fiatalok is akarnak. Eddig a 30 vége 40-es korosztálytól indult el, most már a 20 eleje is eljön egyébként egy prevenciós célra felmérni magát.
Covid óta sokkal egészségtudatosabbak egyébként szerintem az emberek, és egyre előrébb tolódik el tényleg az a korosztály, aki felkeresi a, most nem azt mondom feltétlenül orvos szakmai, kompetens szakmai segítséget.
Azt hiszem, ez azért is van, mert ilyen videók születhetnek, mint például a mai beszélgetés is, hogy egy tájékoztatási jelleggel nagyon informatívan tudjuk a különböző szakterületeket egy platformon bemutatni. Egyébként, hogyha például valaki válsérüléssel fordul orvoshoz, először is ugye otthon próbálja magát diagnosztizálni, internet, stb., így szúr, ott fáj, stb., és hogyan lehet azt megkülönböztetni, hogy ne vigye magát tévhitbe, hogy ez az ízületi fájdalom, vagy izomláz. Tehát, hogy mi az a pont, amikor egy hobbi sérült, mondjuk el tudja dönteni, mert általában ugye szeretjük magunkat mostanában önismeret, elemzéssel, saját magunkat ugye egy kicsit elemezgetni, és akkor felállhat az a tév, korlap, hogy fú, akkor nekem tuti az ízületeimmel van valami baj, közben mondjuk esetleg csak egy szimpla izomrázról van szó. Hogyan lehet ezt megkülönböztetni?
Hát alapvetően azért most erre egyértelmű szabályt nyilván nem tudok mondani, de az izomláz az már volt hasonló jellegű érzés korábban, mert azért egy hobbi sportolói sportol. Az izomláz egy idő után azért mérséklődik, nem okoz mondjuk jelentős mozgáskorlátozottságot, azért egy ízületi vagy ízületkörnyéki sérülés azért az nem múlik el pár nap alatt. mint mondjuk azért az izomláz azért elmúlhat. Nyilván, hogyha megduzzad a végtag, illetve megduzzad az ízület, nem bírja egyáltalán mozgatni, vagy iszonyat nagy fájdalom van, akkor azért az valószínűleg nem izomláz.
Uh-huh. Tehát mondjuk egy ilyen szúró fájdalom, ami úgy belehasít mélyen és nem múlik, akkor az valószínűleg már orvosi eset is lehet.
Hát nem feltétlenül szeretném mindig itt az orvosnak a szerepét ennyire előtérbe helyezni, mert azért alapvetően mozgásszervi sérüléseknél mindig azt szoktam, hogy a betegnek is az orvos az egy menedzser. Tehát differenciálja az, hogy most ez mennyire komoly, milyen diagnosztikus beavatkozásokra van esetleg szükség, vagy terápiás beavatkozásokra, de ott a mozgásszervi sérüléseknél a rehabilitációban nagyon fontos a fizioterapeuta, a gyógytornász, a mozgásterapeuta, és akkor, amikor válaszútra vagy válaszúthoz érkezünk, meg kérdés merül fel, akkor kell, hogy ott legyen az orvos. De a mozgásszervi sérüléseknél szerintem az orvos szerepe is fontos, de ott inkább a rehabilitációs tímnek van nagyon fontos létjogosultság, hogy jól össze tudjanak dolgozni, merjenek kérdezni az orvostól, elérhető legyen az orvos, és akkor ez így tud komplex lenni ez a gyógyítás.
És hogyha hozzád kerül egy ilyen hobbisportoló sérült, akkor neked milyen szereped van abban, hogy megnyugtasd, hogy a fájdalmával vagy együtt éljen, vagy hogyan kezelje, vagy milyen rendszerességgel tudjon magán dolgozni nyilván minden nap, de hogy te hogyan állsz mellette, mögötte?
Igen, ez egy összetett kérdés, mert ugye mondjuk, ha a válsérülésekre visszatérünk, gyakran fordul elő az, hogy ő ismer mondjuk 2-3 típusú sérülést, vagy fájdalmat, vagy okot.
Igen.
Mondjuk ízületi kopás, mondjuk a rotátor köpenysérülés, vagy valami hasonlót, és akkor ő ebből a háromból eldönti, hogy melyik az ő problémája, de közben van 20 másik, ami még egyébként lehetne, csak ő arról nem tud, és ez egy gyakori hiba szokott lenni. Tehát van egy-két teszt, amit én is el tudok végezni, hogy esetleg melyik izom az, amelyik beleszólhat ebbe a sérülésbe, vagy ott melyik okozhat problémát, de én mindig úgy gyógytornászhoz küldöm azt, akinek valami panasza van, főleg akkor, hogyha már tartós, tehát már régebb óta fennálló panasz, mert ez úgy szokott történni, hogy hát ma ne válaszunk, mert fáj a vállam, és akkor jó, de azért kimozgatjuk, egy kicsit mobilizáljuk, hogy azért meg legyen a mozgástartomány, és akkor, amikor még 2 hét múlva se válaszunk, mert még mindig fáj, akkor úgy megkérdezem, hogy ezt így meddig szeretné folytatni. Tehát nem lenne jobb, hogyha elmenne esetleg egy gyógytornászhoz, vagy szakemberhez, aki megvizsgálja, hogy egyáltalán miből ered a panasz, mert mondjuk megnézte, hogy neki valószínűleg ez a sérülése, és erre mi a módszer, amivel meggyógyíthatjuk, meg beszednek egy doboz fájdalomcsirapítót, és kenegetik, általában ez a jellemző. Illetve a másik megoldás, hogy pihentetjük, és akkor visszajön úgy, hogy nem fáj, de edzés végre fájni fog, mert hogy ugyanúgy ráterhelünk valószínűleg egy sérülésre. Én akkor lépek be ebbe, vagy akkor tudok hatékony lenni ebbe, amikor már tényleg megvan a diagnózis, hogy tudjuk pontosan, hogy mi a probléma, és esetleg egyeztettem az orvossal, vagy a gyógytornásztal, hogy ő mit javasol, hogyan mozgassam, hogy mi az, amire odafigyeljek, és akkor tudok segíteni. Addig pedig tényleg ez, van egy-két válmobilizációs trükk, mondjuk, hogyha várról van szó, tehát van egy-két olyan dolog, amit ki lehet próbálni esetleg, és megnézzük, hogy most attól javul-e, tehát olyat semmiképpen nem adok neki terhelést, amitől rosszabb lehet, de az, hogy mondjuk a mozgástartomány az ízületnek meglegyen, arra így rá lehet fókuszálni, és akkor megnézzük, hogy így mi történik. De hogyha rosszabb, akkor nyilván küldöm tovább.
Mit tapasztaltok, mennyire türelmesek az emberek, mennyire fogadják meg egy jó szakembernek a tanácsait?
Semennyire. Tehát, hogy mindenki azonnal várja azt, hogy jobban legyen, és hogy már egy kezelés alatt is csodát kéne, hogy tegyél. El kell mondani, hogy ez türelem. Tehát, hogy amennyire tönkretette, persze, hogyha ez most egy hirtelen sérülésből adódó valami trauma, akkor nem volt előháttere a dolognak, de hogy türelem kell a gyógyulásnak, tehát a megfelelő szöveti regenerációnak, az, hogy a szövetek újra megtanulják, hogy hogyan kéne funkcionálni, hogy az egész tested visszaálljon, hogy holisztikusan tudjuk nézni, ehhez idő kell, általában az embereknek ehhez nincs türelmük. Szerintem ilyenkor fontos elővenni egy kis ilyen motivációs eszközöket, tehát hogyha már olyan állapotban van, akkor előveszel valami más, a TRX-et, vagy valamit, amivel egy kicsit így motiválod meg őt is, így felkelted a regenerációba, meg én nekem szerencsés esetem van, mert Nórival nekünk van közös paciensünk, és akkor meg tudjuk beszélni, hogy dolgozzon rajta, vagy most milyen feladatokkal lehet egy kicsit még jobban motiválni, hogy érezze, hogy nem esik ő ettől vissza, hogy most van egy sérülése, vagy valamilyen betegsége, és hogy ezen dolgoznunk kell, de attól tud még fejlődni tovább más területeken.
Én azt látom az elmúlt időszakban, hogy oltárra rohan a világ, és lehet, hogy a zsáka foltját megtalálja, vagy pedig elmondom a betegeknek, de nekem a betegeim alapvetően elfogadják azt, hogy ez egy kicsit hosszabb ideig tartó dolog lesz. Picit, mint hogyha még örülnének is neki, hogy nem kell ez az őrült rohanás, hanem akkor orvosilag engedélyezetten van egy kicsit ilyen visszafogottabb periódus. Korábban tényleg azt láttam, hogy mindenki rohant, most talán egy minimálisan talán a szemléletük az embereknek megváltozott, hogy ez a rohanó őrület, ez azért nem visz messzire minket. Tehát most azt látom, legalábbis a betegeimnek a kevesebb százaléka mondja, hogy holnap utára injekció azonnal dur-dur, mint mondjuk 5-10 évvel korábban. Most azt mondom, hogy ez van, így kell csinálni, ide kell menni, oda kell menni, ennyi idő lesz nagyjából, úgy elfogadják.
És egyébként már a választásról, mert valószínűleg akkor téged választottak, és tudnak téged követni, de hogy hogyan tudjuk azt eldönteni, hogy jó szakemberhez kerültünk, egy jó reumatológushoz, egy jó személyedzőhöz, egy jó gyógytornászhoz?
Hú, erre nagyon nehéz válaszolni. Szerintem azt szegény ember nem nagyon tudja eldönteni, vagy maximum annyi, hogy az ismerősének pozitív referenciája van.
Igen, én is azt gondolom, hogy ez az ismerősi ajánlás az egyik legmeghatározóbb útja ennek a történetnek. Illetve edzőknél én azt gondolom, hogy meg lehet nézni azt, hogy mennyire elkötelezett a szakmája iránt valaki, mondjuk ezt orvosnál vagy gyógytornásznál is meg lehet nézni, tehát hogy mennyire képzi magát például, mennyire fontos az neki, hogy folyamatosan fejlessze a tudását. Egy edzőnél ez viszonylag könnyen leszűrhető, mondjuk, ha egy weboldalon megnézzük, hogy van egy OK-es végzettsége és ennyi, vagy pedig én azt gondolom, hogy ez kevés egyébként, vagy pedig látszik az, hogy tovább képezte magát, hogy több irányba képezte magát, hogy érdeklődik a téma iránt, illetve igen, tehát meg lehet figyelni a vendégeken is, hogy milyen vendégszáma van, hogy mennyire lelkesek a vendégei, és ajánlják-e egyébként. És ha valaki van, akiben megbízunk ilyen szempontból, az ő kapcsolatai is például szerintem már jó forrást jelentenek.
Szerintem is az ajánlás. Nekem az a tapasztalatom, hogy engem általában ajánlanak, és úgy jönnek a paciensek. Teljesen igazat adok Dórinak, a továbbképzések. Nem hiszek abba, hogy egy ember mindenhez is érthet. Tehát, hogy vannak szakterületek, amiket tudod, hogy te inkább a gerinc, vagy a alsó végtag, felső végtag, hogy mi a specifikumod. Tehát, hogy szerintem egy paciensnek utána kell néznie, hogy tényleg mindenhez is ért az a szakember, vagy pedig van egy szakterülete, és akkor tényleg a legjobbat próbálja megkeresni. Meg hát vannak az anyagi befolyásoló tényezők, illetve hogy hol helyezkednek el, bár ezzel kapcsolatosan hozzám Győrből is járnak hetente. Tehát, hogy aki szeretne gyógyulni, és megadja neked a bizalmat, az meg fog tenni érte mindent egyébként.
Igen, és egy jó szakember azt hiszem utána tényleg tájékoztatni tudja, hogy ebben tudok neked segíteni, ebben pedig nem.
Igen,
az embert. A második részében a beszélgetésünknek pedig a testtartásból adódó fájdalmakról, sérülésekről vagy deformitásokról fogunk beszélni. Például egy irodai ülőmunkát végző ember esetében. Mik a leggyakoribb panaszok ilyenkor, vagy nem sérülések, hanem tényleg fájdalmak, amivel hozzátok fordulnak?
Ebben szerintem inkább lányok, ti vagytok kompetensebbek.
Egyébként az első, amit szoktak mondani, a fejfájás, nyakfájás. Mert nagyon sokszor már egy fejfájás és egyébként egy rossz beállított munkapult miatt alakul ki. Nagyon előre helyezzük a fejünket, nem jó szögben tartjuk, és a felborult izom egyensúly miatt befeszülnek itt az izmok, szövetek, amik ízületi blokkokat okozhatnak, ezért akár a vérkeringésre is kihathatnak, ez okozhat fejfájást is. A nyakfájás, ahogy említettem, a vállak előre esnek nagyon sok esetben, mert ilyen T-rex tartásban nyomkodjuk a klaviatúrát, akkor hátfájdalom, lapocka közötti fájdalom és a derékfájdalom, ami a leggyakoribb, illetve hogy görcsöl a lábuk. Hát ez a nem jól tartják, nem jól beállított széktartás miatt berövidülnek elől a csípőhajlító izmok, és amiatt szoktak ilyen problémák kialakulni. Általában nem is ízületi jellegű, hanem a kiváltó ok egy izomegyensúly felborulásból adódó, és az húzza el, és amiatt esetleg kialakulhat későbbiekben egy ízületi deformitás is egyébként, de legtöbbször először azt az izomegyensúly felborulást kell megfognunk, és akkor el is tudjuk mulasztani a problémájukat.
Igen, egyébként én azt gondolom, hogy nagyon nem érzik még az emberek ennek a jelentőségét, illetve nem látják át az összefüggést a fájdalom és a testtartásuk között, és én erre nagyon fontosnak tartom, hogy felhívjuk egyébként a figyelmet. Én edzőként nyilván első alkalommal mindig felmérem a testtartást, állásban, fekvésben, tehát statikusan, illetve mozgás közben is, és rajzolgatni szoktam, hogy megértsék, mert egyébként tök egyszerűen megérthető ez, hogy az izmok hogy vannak optimálisan, illetve mi történik akkor, amikor valamilyen pozícióban nagyon hosszú időt eltöltünk, és annyira logikusan működik ez a dolog, hogy rögtön megértik, meg átlátják, hogy mi az, amire oda kell figyelni. Például, ha valaki ülő munkát végez, hogy mondjuk, ha függőlegesen állunk, akkor milyen hosszúságú, mondjuk, vagy hogyan helyezkedik el a farizom, ha leülünk, akkor ugye ez megnyúlik. És akkor szoktam hozni ezt a hasonlatot, hogy mi van, akkor van egy gumiszalagunk, ami egész nap nyújtva van, hát az úgy fog maradni, és onnantól nem lesz ereje, hogy összehúzódjon. Tehát, hogy ilyen annyira logikus dolgok ezek, és annyira könnyen átlátható, és akkor így könnyen megérteni azt is, hogy miért okoz ez mondjuk egy ízületben fájdalmat, hogy az hogy vezet mondjuk kopáshoz, ha mondjuk nem jól mozog az az adott ízület.
Hogyan lehet ezeket megelőzni? Hogyan lehet tudatosítani az emberekben, hogy egyrészt oké, hogy így dolgozol, de ennek van valamilyen megoldási programja?
Ez sok-sok mozgás a megoldás.
És mondjuk 8 óra ülőmunkát mennyi mozgással lehet kifejezni? Ugye nagyon szeretjük a számokat, hogy járjál le heti 4-szer, vagy edzél és gyógytornászhoz is járjál heti 2-szer.
Igen. Én azt szoktam mondani egyébként, hogy nem feltétlen az edzés erre a megoldás, hanem az, hogy napközben is minél többet mozogjunk. Tehát, hogy amit lehet.
Ez lehet egy séta, egy lépcsőn való felmenetel az emeletre, hogy nem egy liftet használsz, egy buszmegállót kihagysz, hanem tényleg csak sétálva teszed meg, egy kutyasétáltatás, bringázó, bármilyen, tehát, hogy nem fontos az iskolához ragaszkodni, hogy el kell menni edzeni az edzőteremben, csoportos órára, vagy hozzám gyógytornára, hanem tényleg a mozgás, hogy az egész testedet átmozgasd. Egyébként, hogyha nagyon számokhoz akarnánk ragaszkodni, a WHO azt mondja, hogy heti 3-szor egy pihegtető mozgást kell végezni. Pihegtető, amikor már nem tudsz folyamatosan beszélni, hanem egy kicsit így kapkodod a levegőt.
Felmegy a pulzusszám.
Igen, hát azért ezt életkorra nemre, meg az életvitelre nem biztos, hogy rá tudnánk húzni, hogy tényleg a heti 3 az elegendő, de én azt mondom, hogy tényleg a mindennapi testmozgásra próbáljunk megtörekedni, és tényleg ez a testmozgás akár egy könnyű séta is lehet, és másokat segítünk az egészségünkkel.
Söbben merevedett testtartásból ugye időnként, hát, mint ahogy mondtátok, ki kell mozdítani a testet, tehát mondjuk, hogy nagyjából óránként azért.
Nem hiába van az általános iskolában, és 45 percenként az óra után szünetet fel kéne állni. Hát egy meeting ez ilyenkor közbeszól, tehát nem biztos, hogy fel tudunk állni 45 percenként egy meetingnél. Én azt szoktam mondani, hogy egy óra, másfél óránként mindenképpen álljunk fel, és egy picit mozgassuk át magunkat.
És hogyan okozhat sportolás során sérülést a testtartás probléma?
A testtartás problémánál legtöbbször, ahogy korábban is említettem, van egy izomegyensúly felborulás. Már eleve van egy túlfeszített izmod, vagy akár egy túlnyúlt részed. Hogyha nem megfelelő segítség mellett, vagy vezetés mellett végzel sportmozgást, akkor ezt még akár fokozhatod is. Tehát a mellizmod jobban behúzhat, jobban előre esik a vállad, befordul, jobban egy ilyen kis előrehelyezett tartásban fogsz dolgozni, és pont a célod ellen fogsz dolgozni azzal. Tudom, hogy férfiak nagyon szeretnek mellizomra dolgozni, de ilyenkor szokott lenni, amikor így előre esnek a nagyon a karok, vagy amikor jönnek a dinnyepakoló férfiak, nők is, akik nem tudják a karukat bezárni maguk mögé, vagy nem tudják egyáltalán a hátuk közepét megfogni emiatt. Tehát, hogy egy tartáshiba, egy izomegyensúly felborulás a mindennapi életünkben nagyon kihatása lehet, akár már egy mobilitási problémát is okozhat, tehát tényleg a mindennapi mozgásunkat nem tudjuk kivitelezni miatta, és ezen kell dolgozni. Én azt szoktam mondani, hogy akinek tartáshibája van, felméreti magát valakivel, először azt kell kimozgatni, mobilizálni, az a legelső dolog, ha megvan a megfelelő mozgástartomány, akkor már rámehetünk az izom erősítésre is, a nehezebb feladatokra is, és hogyha mindennel megvagyunk, akkor meg már még specifikusabban akár mehetünk rá sportmozgásokra is.
És elvileg akkor sérülése nem lehet.
Elvileg.
nem történhet. Igen. Te is megkérdezed általában, hogyha hozzád jönnek, hogy mivel foglalkozik, tehát hogy milyen munkát végez,
persze,
úgy méred fel?
Igen, ezt meg mindig megkérdezem, illetve korábbi sérüléseit is, hogy volt-e bármi probléma, és igen, tehát problémát okozhat az, hogy mondjuk valaki lejön hozzám, hogy ő izomtömeget szeretne növelni, és akkor dolgozzunk súlyokkal, de mondjuk felmérem, és mondjuk nem bírja a karját a feje fölé felemelni nyújtott magas tartásba, akkor ott azért nehéz erre súlyokat még rárakni, és ezt fontos, hogy megértsük, hogy ott tényleg, tehát a mozgástartomány gyakorlatilag beszűkül, akkor ez nem fog működni, tehát ezeket ki kell mozgatni, szépen visszatenni az ízületet a helyére, hogy megfelelően működjön, és utána lehet ennek nekiállni.
Ugye, bocsánat, ugyanúgy, ahogy a mindennapi életben, a sportban is az a, szerintem az alapelv, hogy urald az elmédet és a testedet, tehát minden egyes mozdulatnál tudatosan tud, hogy mit szeretnél, meddig nyúlsz, tehát ne csak úgy, hogy mit tudom én, a súlyt azt oda teszem, aztán ahogy esik, úgy puffanik, valahogy ott megránt a súlya, hogy leteszem a helyére, mert akkor tudnak ilyenkor megsérülni bizonyos képletek. Tehát erre figyelni kell az összes mozgástartománynak az egésze során arra, hogy tud, hogy mit csinálsz, és tud, hogy mit akarsz. Tehát nem az van, hogy fáradtan az ember, na oda dobom, aztán valami lesz, mert akkor szoktak általában sérülni, vagy hát legalábbis sokan akkor sérülnek meg.
Az első ilyen szerintem, ami nagyon fontos, mondjuk otthon egy nehéz dobozt, vagy bútort átpakoláskor nem derékból hajolunk le, hanem ugye meghajlítjuk a térdünket, és úgymond combból, vagy egész törzsből kell átemelni. Szerintem ez az egyik legfontosabb és leghasznosabb tanács talán, hogy otthon ne úgy emelgessünk, hogy derékból emelgetünk, mert megtörténhet az, hogy akkor ott becsípődik, vagy bármi olyan fájdalom történhet, ami...
De rákészülsz a mozgásra,
igen.
Még akár azt is mondom, persze ez most ilyen tudomány, nem is az, csak az, hogy megfeszíted az izmaidat, tehát a törzsizmokat, akkor még akár nem is feltétlenül kell, hogy probléma legyen, de általában az szokott lenni, lehajolok, megrántjuk, aztán a gravitáció meg dolgoz ellent a csontoknak, meg az ízületeknek, és akkor ebből van a baj. Természetesen a tankönyv az, hogy le kell guggolni, meg csípő, stb. De hogyha egy jó kondicionált izomzat van, és tudod, hogy mit csinálsz, tehát uralod a testedet, akkor alapvetően azért ezeket a komolyabb sérüléseket meg lehet előzni.
Amikor a türelem témát feszegettük, akkor nem szóltam hozzád, nem kérdeztelek, hogy nálad a pacienseket egyébként mennyire tudod visszafogni? Oké, hogy az orvos azt mondta, és örülni.
Hogy megverjen, vagy?
Nem, hát hogy visszaállítani őket a sportolásba, mennyire tudod őket?
Ők elfogadják azt, hogyha mondjuk egy adott sérülésnek van egy időtartam, amíg meggyógyul. Tehát nálam ez úgy szerencsére, vagy hát ez egy picit furcsa, de hozzám inkább amatőr sportolók járnak. Ott picit a motivációs tényezők teljesen másak, mint a versenysportoknál. Tehát nálam a páciensek elfogadják azt, hogy kell idő arra, hogy maradéktalanul meggyógyuljon, tehát nem nagyon kell úgymond visszafogni. Nyilván, hogyha van egy futó, akinek 2-3 hét múlva lesz valami komolyabb versenye, akkor mondjuk előfordulhat, hogy picit határainkon túl nyúl a szakmaiságunk, de általában ez nem jellemző.
Egyébként télen is vannak olyan sportsérülések, amit, mert ugye a futás az, amit azt mondják, hogy az a legegyszerűbb sportolás, felveszed a csukádat, kimész a hidegbe, és csak futni kell. És hogy mondod, hogy elég sok mondjuk futós paciensed van, vagy mint hobbi sportoló, csak hogy ő náluk télen milyen sérülések fordulhatnak elő, mert ugye beszéltünk a sielésekről, ott ugye tért boka.
Télen azért relatív, én azt látom, hogy ott azért vannak ott durvább sérülések. Ott azért a sísérüléseknek a nagyobb százalékát kell operatív módon megoldani, mint mondjuk egy tenisz közbeni sérülést. Ott döntően már több esetben a rehabilitációban segítünk, meg alapvetően a kivizsgálásban, de ott a sísérüléseknél ott azért ortopédiai vége szokott gyakran lenni annak a dolognak.
Uh-huh. Mennyi ideig és milyen gyakran kell gyakorlatokat végezni, hogy a mobilitás és a testtartás problémák például elmúljanak?
Napi szinten. Tehát, hogy szokták kérdezni tőlem. Igen. Egyébként ez érdekes, mert amikor az elején találkozunk, és még ismerkedik a paciens, tehát, hogy keressük a bizalmat, hogy tényleg, hogy jó helyen van, úgy érezze, akkor megkérdezi, hogy és heti hányszor kell tornázni, és végig kell tornázni azt a videót, amit küldtél, vagy mindent meg kell csinálni, az neki nem fér bele. Tehát, hogy meg kell találni. Én azt szoktam mondani, hogy minden nap kell tenni, érte? Hogyha most neked napi 20 perced van rá, akkor 20 percet tornázzál, de mindig egy picivel többet kell tenni érte, hogy a tartása javuljon, vagy az esetleges sérülése javuljon. Általában az elején keresnek kifogásokat, majd amikor tényleg érzik a pozitív hatását, akkor meg már belefektetnek annyi bizalmat, hogy még sőt kérnek is plusz feladatokat, és hogy büszkén vagyok, hogy megcsinálta a feladatot, sőt az nap kétszer is tornázott, tehát hogy szerintem amikor érzi már a paciens, hogy javul tőle, akkor már nem lesz ilyen kérdés, ezt csak az elején szokták megkérdezni, hogy heti hányszor kell, vagy napi hányszor kell tornázni, de utána meg ők is élvezik, hogy mozoghatnak, és akkor tényleg mindennapi mozgásuk változik a gyógytorna akár.
Azt hiszem, ez egy jó szakértőnek a kulcsa, vagy a kincse, hogy motiváltá tudja tenni a pacienst, vagy aki hozzáfordul a sportolót, az alkalmi sportolót, ahhoz, hogy tényleg ne hagyja abba, és van benne egy kicsi ilyen megfelelés is nektek, mint tanítóknak, mint orvosnak, hogy bizonyítsa azt, hogy ő azon az úton jár, amit ti kitűztetek nekik.
Igen, egyébként nálam gyakran előfordul, hogy azt gondolják, hogyha heti kétszer lejönnek edzeni, az már bőven elég, de nem. Tehát, ami ilyen probléma, biztos, hogy naponta kell valamilyen tornát még otthon is elvégezni ahhoz, hogy ez javuljon, tehát a heti két edzés semmiképp sem lesz elegendő.
Így az elbúcsúzás előtt van-e még valami, amit hozzáfűznétek, amit mindenképpen szeretnétek, hogy felhívjuk a figyelmet azoknak, akik nézik vagy hallgatják a podcastet?
Mozogjatok. Minden nap.
Igen, és ha bármi kérdés felmerül, akkor elérnek minket a szakértő válaszol oldalon.
Doktor úr?
Urald az elméd és a tested.
Milyen fontos mondat. Köszönöm, hogy itt voltatok, és remélem, hogy mindenki számára hasznos információt találtatok, vagy hallottatok, és láttatok a beszélgetésünk során. Mindenképpen kövessetek minket továbbra is a Biotech USA különböző közösségi oldalain. Én köszönöm szépen nektek, és sziasztok!
Köszönöm szépen, sziasztok!